Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus így szól tanítványaihoz. Még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, mert az Atyához megyek. Tanítványai erre így tanakodtak. Mit akar mondani ezzel, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem, és hogy az Atyához megyek? Mit jelent az, hogy még egy kis idő? Nem értjük, mit beszél. Jézus észrevette, hogy kérdezni akarják, így szólt tehát hozzájuk. Azon tanakodtok, hogy azt mondtam, még egy kis idő, és már nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és viszont láttok engem. Bizony mondom nektek, sírni fogtok és jajgatni, a világ pedig örül. Szomorkodni fogtok, de szomorúságtok örömre fordul. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, egészen közel vagyunk a pünkösd ünnepéhez, közel vagyunk ahhoz az ünnephez, amikor majd azt is ünnepeljük, hogy Jézus visszatér az Atyához, bevégezte a művét, átadott mindent az Atyának, átadott mindent nekünk, elmondott mindent az Atyáról, elmondott mindent, amit tudnunk kell az Isten szeretetéről, jóságáról, visszatér az Atyához, és elküldi nekünk az ő lelkét. Aki vigasztal, aki bátorít, aki eszünkbe juttatja mindazt, amit ő mondott, amit tanított, az erősség, a jámborság, az Úr félelmének a lelkét, a tudománynak, a bölcsességnek a lelkét, a tanácsnak a lelkét, és erre mind-mind nekünk szükségünk van. És ebben a várakozásban egészen sajátos módon tudjuk értelmezni, illetve értelmet ad az apostolok cselekedeteinek a leírása, amit az imént hallottunk Pál apostol tevékenységéről, az első keresztényeknek az életéről. Úgy tűnhet, mintha néhány nappal lennénk csak később Jézus halálától és feltámadásától. Jézus meghal, harmadnapra föltámad, elküldi a lelket, visszamegy az Atyához, és ettől kezdve diadalmasan elkezdik az apostolok, a tanítványok, Pál apostol is a maga működését, és egyre többen hisznek, egyre többen megtérnek, és valójában itt ez az esemény, amit hallunk, több mint 18 évvel van Jézus föltámadása után. Legalábbis amennyire össze tudjuk állítani Pál életének az időrendi sorrendjét, akkor legalább ennyit kell feltételeznünk. És néhány emberről beszél az apostolok cselekedeteinek a leírása. Név szerint megemlít néhányat, voltak, akik Rómából jönnek vissza, vannak a Pál apostolnak segítői Makedóniából jönnek vissza. Tehát valami olyasmit látunk, hogy néhány ember meggyőződése néhány embert megérint, néhány embernek a Krisztushoz való ragaszkodása megérint közösségeket, de ezek a közösségek maroknyian vannak. Ezek az emberek nagyon kevesen vannak. Nem tömegekről, nem hatalmas megtérésekről kapunk tanúsítást, hanem sokkal inkább néhány embernek az útkereséséről, néhány embernek a Krisztushoz való tartozásának a tanúbizonyságáról. És ez a leírás arra is rámutat, hogy miben állt az apostoloknak a munkálkodása. Beszéltek néhány embernek Jézusról. Elsőként a zsidóknak, azoknak, akik Jeruzsálemben és környékén voltak, majd pedig, amikor ott is feszültség támadt. Más vidékre mentek, keresték azokat a diaszporában lévő zsidó közösségeket, amely közösségek a birodalom más területén éltek, a pogányok között, megtartva az ő vallásukat, ragaszkodva a törvényhez, ragaszkodva a szokáshoz, és az apostolok, Pál apostol is ezeket a közösségeket keresi föl. Akik már korábban ott éltek, vagy aki éppen a jeruzsálemi üldözések okán elmenekülni kényszerültek. Néhány ember. Mi itt Európában, még akkor is, amikor látjuk az egyházi életnek, egyházi élet bizonyos formáinak, vallási formáinak esetlegesen meggyengülését, hanyatlását, mégis úgy gondoljuk, hogy tömegekről van szó. Néhány ember, aki hisz Jézusban, ők ragaszkodnak hozzá. És ez rámutat arra is, hogy a mi életünkben mit jelent apostolnak lenni. Mit jelent az, hogy az egyház, a mai egyház megújulásán dolgozunk. Sokszor magunk között beszélgetve, atyákkal beszélgetve azt a kérdést fölteszem, írjuk le, milyen lenne a megújult egyház. Milyen lenne az az egyház, amiről azt mondjuk, hogy élettel teli, dinamikus. És legtöbbször a leírásban a nagy létszám jelenik meg, a sokaság, a többség, a tömeg, amikor sodor visz, amikor nincs lehetőség másként gondolkodni, amikor nincs lehetőség, nincs esély arra, hogy valaki ne csatlakozzék ehhez a tömeghez. És az egyház életében alig volt így. Néhány korszakra rá tudunk mutatni, de legtöbbször az egyház mindig személyes kapcsolatokban élt és őrizte a reménységet. Akkor is, amikor tömegekről beszélünk, legtöbbször Európára gondolunk, középkorra, vagy éppen a barokkornak a vallási megújulására, vagy éppen gondolhatunk a két világháború közötti magyar helyzetre. Na de akkor is a világnak csak egy részéről gondolkodunk, Európáról. És a föld többi részén, ahol misszionáriusok voltak, hol kisebb, hol nagyobb csoportban. Vagyis ez a leírás abban is erősít bennünket, hogy amikor mi a megújulásról gondolkodunk, vagy azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a feltámadásnak az erejét engedni, működni magunkban, akkor mindig a személyes kapcsolatunkra kell gondolni. Ahogyan a másik emberhez viszonyulok, ahogyan szeretem, ahogyan megbocsátok, ahogyan bocsánatot kérek, ahogyan az irgalmasság cselekedeteit gyakorlom, mert ezen keresztül jut el az evangélium egyik embertől a másikhoz. Amikor az egyház megújulásáról gondolkodunk, akkor csak az emberi kapcsolatok megújulásán gondolkodhatunk. De legfőképpen azon, hogy én hajlandó vagyok-e változni. Erre buzdít bennünket az apostolok cselekedeteinek a leírása, amikor azt látjuk, hogy Pál apostol, az apostol keresi, hogyan tudna jobban, eredményesebben beszélni Jézusról. És érthető módon elsőként azokhoz a közösségekhez megy, akiknél reméli, hogy éppen a törvény, éppen a liturgia, éppen a közös együvé tartozás élménye okán jobban tudják befogadni a megváltónak a személyét. És akkor elérkezik az a pont, amiről itt hallottunk, amikor azt mondja Pál apostol, mert nem fogadtátok be, ezért most a pogányok felé fordulok. És így lesz ő a pogányok apostola. s így lesz ő a mi apostolunk is. Micsoda bátorság, micsoda döntés kell ahhoz, hogy valaki mindentől, ami őt meghatározza, mindentől, ami őt azzá teszi, aki el tudjon rugaszkodni Krisztus miatt. És átlép a törvényen, átlép az Ószövetségen, mert az újat akarja szolgálni, és hirtelen érthetővé válik a megváltás egyetemes volta. Egy ember döntése, és az üdvösség művét szolgálja. Hihetjük mi is, hogy saját egyéni döntésünk, akár a mai döntéseink is, az üdvösség művét képes szolgálni. A családjaink körében, a kapcsolatainkban, állapotbeli kötelességeink teljesítésében az üdvösséget szolgálja. Legyünk bátrak meghozni ezeket a döntéseket, szabadon, nem valami ellen. A Krisztusban nyert szabadság sosem valami ellen fogalmazódik meg. Mindig az Istenre irányultan, mindig a többet tárja föl előttünk, mindig az abszolút jövőt tárja föl előttünk. Az igazi értéket, ami után érdemes rugaszkodni. És ilyen szempontból, még ha mi is értetlenül állunk Jézus szavaival szemben, az Atyához megyek, majd visszajövök, féltek, remektek, értetlenül állunk, de mégis értővé lesz a lelkünk. Mert Isten szent lelke, akit ő elküld számunkra, engedi, hogy jól tudjuk érteni mindennapi eseményeinket, életünk mindennapi eseményeinek a döntéseit is. Legyen bátorságunk ehhez, és talán még intenzívebben, a húsvéti idő hátralévő részében készítsük a lelkünket, hogy Isten szent lelke szabadon tudjon működni bennünk. Ámen.